Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A jövő évi költségvetés tervezete szerint több forrás jut a köznevelésre, mint idén, mondta a köznevelésért felelős államtitkár. Cujindi Bertalan Judit úgy véli, a költségvetés tervezetében foglalt összegek garantálják a rendszer biztonságos működését. Megítélése szerint a 2015-ös költségvetési terv megalapozza a már beindított programok folytatását. Ezekből kiemelte, hogy jövő év szeptemberétől már az általános iskolák harmadik osztályosai is ingyen kapják a tankönyveket. Hozzátette, hogy további prioritást élvez a kötelező óvodáztatási program. Idén az önkormányzatok 1 milliárd forint forrásra pályázhattak az óvodai helyek bővítésére. Seres Gerda készített interjút Cunyiné Bertalan Judittal.
Egyértelműek a számok az iskoláknak és az iskolák működtetésére a KLIK költségvetési előirányzatán keresztül az idei esztendei működési tapasztalatokat figyelembe véve egyértelműen több forrás kerül a 2015. esztendőben biztosításra. Maradnak olyan tételek, amelyek a köznevelési infrastruktúrát segítik, akár a mindennapos testnevelésnél, akár pedig egyéb úton. A 2014-20-as uniós forrás felosztás tekintetében is jelentős, mondjuk úgy, hogy forrás elérés lesz lehetséges az iskolák számára. A pedagógusok számára biztosította két alkalommal a jövő esztendőben a béremelést. Jól látható, hogy nem igaz az az állítás sem, hogy a középfokú oktatásba kevesebb pénz lenne, hiszen a költségvetés konszolidált mérlegéhez viszonyítva láthatóan több forrás került tervezésre, hogyha lebontjuk a intézményi sorokat.
A PDS azt mondja, hogy nem maradna meg a pedagógus bérek emelésének, illetve alakulásának az a rendszere, hogy a minimálbérhez, tehát egy mozgó alaphoz kötnék a mindenkori emelést, mert a jövő évi költségvetés tervezete egy állandó összeget rögzít. Ez így van?
Én azt gondolom, hogy az a lényeg, miszerint a pedagógus életpálya modellel és a 2013-ban vállalt béremelést tudja tartani a költségvetés, ez nagyobb léptékű és nagyobb arányú, és nyilván a pedagógus életpálya volt vállalás, ennek megfelel a költségvetés.
De ez azt jelenti, hogy ezen túl nem emelkedik majd a minimálbérrel, hiszen az is a vállalásban volt, ha jól emlékszem, ez egy hangsúlyos eleme volt, hogy egy mozgó alap.
Hadd mondjam úgy, hogy a költségvetés most rögzített összegen szerepelteti, de nem tudjuk még és nem látjuk még, hogy a minimálbér 2014-ről 15-re fog-e változni, vagy hogy fog változni. Azt gondolom, hogy a költségvetésben a pedagógusok jövő évi kétszeri béremelése az biztosított, és ezt én egy nagyobb arányú és nagyobb vállalásnak gondolom.
A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Minden felvételizőnek kötelező lesz 2020-tól az emelt szintű érettségi és a középfokú nyelvvizsga, és teljesen elektronikussá válik a felsőoktatási felvételi eljárás. A többi között ezt tartalmazza a vonatkozó kormányrendelet módosítása, amelyet a szaktárca honlapján tettek közzé. A felsőoktatási államtitkárság közölte, a kormány célja az volt, hogy egyszerűsítse a felvételi eljárást, és ennek újabb állomása, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás teljesen elektronikussá válik. Indoklásul hozzátették, 2014-ben a felsőoktatási felvételi eljárásban csak a jelentkezők 4%-a nyújtott be papír alapú jelentkezést. A változások értelmében a minőségi felsőoktatás megteremtéséért 2020-tól minden felvételiző számára kötelező lesz az emelt szintű érettségi és a középfokú nyelvvizsga. A kormányrendelet felvételi eljárásra vonatkozó része december közepén lép életbe. Az egyes tudományterületeken és szakokon megkövetelt emelt szintű érettségi 2016. január 1-ével a középfokú nyelvvizsgára és a minden szakra érvényes emelt szintű érettségire vonatkozó feltétel 2020. január 1-től lesz hatályos. Mindeközben végéhez közeledik a 2030-ig szóló felsőoktatási stratégia vitája. A koncepcióról Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár nyilatkozott Klavai Rihárdnak.
Ez valóban egy úti terv, hiszen 15 év az nagyon hosszú idő, és igazán erre részletes stratégiát nehéz megfogalmazni, itt irányokat lehet kijelölni, és ennek a dokumentumnak valóban az volt a célja, hogy azokat az irányokat, amerre a magyar felsőoktatás hajóját akarjuk kormányozni az elmúlt időszakban, ezeket valamilyen módon jelöljük ki. Az a dokumentum, amit aztán végül is nyilvános vitára bocsátottunk, ez lényegesen átalakult azóta, hiszen részben a felsőoktatási kerekasztal, részben a köré szerveződő egyéb érdekeltek, nagyon sok megjegyzést tettek hozzá, ezek a megjegyzések bekerültek az anyagba. Azért 15 év, mert a felsőoktatási intézményrendszer nem egy dinamikus dolog. Tehát belegondolunk abba, hogy csak egy példa, ugye azt mondta, hogy 2020-tól kezdődően ebbe szeretnénk vezetni az emelt szintű érettségit, mint felvételi követelményt, illetve nyelvvizsga követelményt. Ha ezt ma megfogalmazzuk, ugye akkor 10 év múlva lesznek azok a hallgatók, akik már ezeknek a követelményeknek megfelelően kikerülnek a felsőoktatási rendszerből. Tehát így ez a 15 év nem is olyan nagyon hosszú idő. Ugye egy felsőoktatási intézmény, ez nem egy vállalat, aki holnap módosítjuk a terméket, holnap után ezt adjuk el. Másik oldalról 15 év abban az értelemben viszont nagyon hosszú idő, hogy ha megnézzük, hogy mennyire felgyorsult a körülöttünk lévő világnak a fejlődése, technológia, globalizáció, egy sor olyan kérdés van, amire nagyon nehéz megmondani, hogy mi történik holnap. Tehát ezért ezek az irányok, ezek nem fixek, ezek abban a pillanatban a tudásunknak megfelelőek, aztán jövő után majd megnézzük azt, hogy valóban jók voltak ezek a feltételezések, és hogyha nem, akkor módosítunk az irány, módosítunk a stratégián.
De hogyan foglalná össze egyébként, mi az, ami egészen biztos, hogy megváltozik a következő 15 évben a magyar felsőoktatásban?
Hát mindenképpen a hallgatói létszám az változni fog, egyszerűen csökken nyilvánvalóan, hiszen a demográfia ezt vetíti előre. Ezt a csökkenést több szempontból ellensúlyoznunk kell. Ugye az a célunk, hogy a hallgató végezze az egyetemet, és mindenképpen szerezzen diplomát. Itt sok mindent kell tennünk, részben azokat a hallgatókat, akiknek az esélye esetleg rosszabbak, hogy diplomát szerezzenek, azokat segíteni kell. Tehát meg kell mérnünk azt, hogy milyen képességekkel, készségekkel rendelkeznek, mikor bekerülnek az egyetemre, és ennek a mérésnek csak az egyik indoka az, hogy ugye ezt a mérést a végén is el akarjuk végezni, hogy megértsük azt, hogy mit tett hozzá az egyetem az ő tudásszintjükhöz. De ennek van egy másik indoka is, ha úgy látjuk, hogy a hallgató képessége az nem olyan, a tudása nem olyan, akkor az egyetem segítsen abban, hogy valóban el tudja végezni az egyetemet. Csak néhány szám, 35% a hallgatóknak ma kiesik. Egyszerűen kiesik a rendszerből. Ennek több indoka van, ezt elég részletesen elemeztük. A fő indok az a hallgató képessége, rendig egyszerűen nem képes letenni a vizsgát. A második csoport az a szándék, tehát egyszerűen nem tarul eleget. Nagyon kicsi az a százalék egyébként, az 1,5% pontnyi ebből a 35-ből, az a hallgatók száma, akik anyagi és olyan okok miatt nem végzik el, ami ezen a kettőn kívül áll. És valami másik probléma, hogy a diplomáknak az átvétele, tehát aki meg is szerezte az abszolutóriumot, ott is nagyon magas azoknak a hallgatóknak a száma, akik nem veszik át a diplomát. Tehát részben a nyelvvizsga miatt, részben más okok miatt.
Ön szerint hogyan lehet azon segíteni egyáltalán? Kell-e azon plusz erőbefektetésre vagy anyagi ráfordításra segíteni, hogyha egy magyar fiatal úgy végez egyetemet, hogy nem természetes számára az, hogy valamilyen nyelvet, vagy legalább két nyelvet ismerjen?
Ez az egyik pont, ami kérdezte, hogy milyen változások lesznek. Én azt gondolom, hogy ha egyértelműen definiáljuk azokat a bemeneti feltételeket, például a középfokú nyelvvizsga, akkor az már nem lesz kérdés, hogy a hallgatók valóban beszélnek-e egyébként egy nyelvet. Meg szokták kérdezni, de hát a felsőoktatás az mit tesz, hogyan határozza meg az interfészét a köznevelés irányba. Például ez egyik ilyen elem, hogy igen, a köznevelés készítse föl a hallgatót arra, hogy mielőtt a felsőoktatás intézménybe kerül, legyen egy nyelvvizsgája. Én azt hiszem, hogy ma ez a
tehát ez egy kizárólagos bemeneti feltétel.
Ez 2020-tól ez egy bezmenveti feltétel lenne, hogy írjuk el azt, hogy legyen középfokú nyelvvizsgája hallgatónak. Én azt hiszem, hogy ma abban a nyitott világban, amiben élünk, azzal a generációval, ugye Y, most már Z generációról beszélünk, akik egészen máshogy szocializálódnak, én azt hiszem, hogy az, hogy egy nyelvvizsgája legyen ezeknek a gyerekeknek, az nem egy komoly feltétel. Elegendő idő van a felkészülésre, 2020-ig, én azt mondom, hogy fel lehet készülni erre.
És 2020-ig mi fog történni? Azokkal, akik esetleg közben végeznek, de valamiért úgy gondolják, hogy nekik nem kell, vagy nem fontos, hogy legyen nyelvvizsgájuk.
Hát ugye akkor nem kapják meg a diplomájukat, tehát ezt el kell dönteni.
Megköltött rájuk az állam.
Tehát... Igen, hát a diplomamentő program az tipikusan erről szól, hogy az esetén, akik nem szerezték meg a nyelvvizsgát, a diploma az abszolút megszerzése után, segítsünk nekik, hogy tudják átvenni a diplomájukat. Ez valami nagyon nagy csapda helyzet. Megnéztük a számokat egyébként, hogy valóban hányan vannak ilyenek, és mit csinálnak azok, akik elvégezték az egyetemet, nem vették át a diplomájukat, mennyi közülük a valóban a munkakereső, tehát aki nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon azért, mert nincsen diplomája. Hát nem egészen 20% ezeknek a hallgatóknak csak az, aki aktív munkakereső, a maradék az elhelyezkedett. Ugye ennek a problémája? Az a problémája, hogy ők egyébként annak a szaktudásnak már a birtokában vannak, amit az egyetemen megszereztek, viszont a munkaerőpiacon kevesebbet fizetnek nekik, hiszen nincsen diplomájuk. És ez egy olyan állapot, amit nem jó bebetonozni, hiszen nem érdekes senkinek az, hogy a munkaerőpiac az értéke alatt fizesse meg, csak azért, mert egy diplomát nem tudott átvenni, vagy mert a nyelvvizsgálja nincs meg.
Ezen kívül egyébként például, hogy a bemeneti feltételek szigorúbbak lesznek, vagy taxatívek lesznek, mi változik még meg mindenképpen?
Én azt mondom, megváltozik az intézmények típusa. Itt a bolonyi rendszer bevezetésével néhány dolgot kicsit összekevertünk. Összekevertük az intézmények típusát is. Ugye a korábban kialakult egyetem főiskola párosítás, ami ebben az oktatási környezetben, ugye tartozik Németország, Ausztria, ez tipikus volt. Ugye mi azt mondtuk a bolonyi rendszer bevezetésénél, vagy Magyarország azt mondta a bolonyi rendszer bevezetésénél, hogy tulajdonképpen a két lépcsős képzésnek az első szintjén már mindenki generálja a munkaerőpiaci kimenetet. Ez nem volt nagyon szép mondat, itt arról van szó, hogy az alapdiplomával mind az egyetemről, mind a főiskoláról, ha az alapdiploma egyébként a bolonyi rendszerben ugyanaz, legyen arra mód, hogy kikerüljön a hallgató rögtön a munkaerőpiacra, aminek az a problémája, hogy az egyetem az nem erre van. Tehát az egyetem az arra van, hogy a hallgató az első szint után, tehát az alapképzés befejezése után, ott legyen egy mérési pont, tehát írjon egy szakdolgozatot, mérjük meg a képességeit, és a hallgatónak legyen egy döntési pontja, hogy ha eddig mondjuk fizikát tanult, akkor ez alapján most majd mérnök irányba akar elmenni, a fizikát akarja tovább mélyíteni, vagy mondjuk tanár akar lenni. Erre van az egyetem. Most itt mi összekeveredtünk, ugyanis ma a hallgatóink nagyon nagy része műszaki egyetemekről, informatikus képzés területén, közgazdász területen. Az egyetemet ott hagyja, mert a munkaerőpiacnak szüksége van rá abban a pillanatban, hogy még nem egy kész szakember. Korábban ezt a
tehát az alapképzés után ott hagyja.
Így van, de ez nem jó, mert ennek több problémája van. A vállalatok is szembesülni fognak azzal, hogy itt azért egy félkész mérnökről van szó, tehát ő egy fejlesztő mérnököt akar, akkor annak pont két évnyi tananyagot nem tanítottunk meg, mert elment az alapdiploma megszerzése után, ugye 3,5 év után. Ez a munkaerőpiacnak a problémája lesz, illetve ez most már látszik, hogy így történik, de van más bajunk is, hiszen ezek a hallgatók vagy nem, vagy csak késve jelennek meg a mesterképzésen, tehát ahol ténylegesen majd megszerzik a következő szintet. Ha csökken a hallgatói létszám, akkor ugye automatikusan csökken a hallgatói létszám a doktori képzésben menetén is, és ezzel ugye már vissza is csatolunk oda, hogy hogyan lesz akkor tudományos utánpótlásunk.